A TikTokkal foglalkozunk tehát, és annak is a hátterével inkább, vagy gazdasági, demográfiai részével. Említetted még a Musical.ly-t a Vine-on kívül.
Igen, tehát itt az a sztori, hogy ugye elindul a ByteDance nevű cég, ami igazából eredetileg ilyen hírszolgáltató app volt, és egy Yiming Zhang nevű kínai fiatalember csinálta. De az igazi történet az az, hogy hát gyakorlatilag felvásárolt egy csomó mindent. Tehát ugye az önmagában nagyon érdekes, hogy kínai appként nem lett a nagy kínai szoftver és hardware cégek tulajdona. Ugye ott Kínában úgy hívják ezt a nagy triót, hogy a BAT, mint denevér. Ugye ez a Baidu, a Alibaba és a Tencent. És hogy ez a három, ez gyakorlatilag szinte bárkit fölvásárol Kínában, aki ilyen startup, tehát ahogy nyugaton mindenkit fölvásárol a Facebook, a Alphabet, ugye az a Google, ki van még? Apple, tehát ezek a nagy nyugatiak mindenkit felvásárolnak, ugyanúgy a Amazon, tehát itt ugye a faga a rövidítés, tehát ahogy nyugaton a faga mindenkit felvásárol, Kínában a bat mindenkit felvásárol, hogy valahogy ez a ByteDance megúszta ezt a felvásárlást, viszont elkezdtek ezzel szemben a Baidu-tól is elhódítani marha jó ilyen mesterséges intelligencia mérnököket, tehát arra is támaszkodtak, hogy a Baidu-nak a mesterséges intelligencia tudását, de hogy igazából sok tucat app-et felvásároltak, nem csak Kínában, hanem nemzetközileg. Most ezeken nem érdemes végigmenni, mert ezek nagyon specializált app-ek voltak sokszor, de egy van közöttük, ami különösen érdekes, és ez a Musical.ly nevű app volt, ami hát valószínűleg ma már nem sokat mond senkinek, de ez volt az első igazából ilyen tínédzser vihar, ahol így tömegesen tínédzserek. Ez ilyen playback app volt tulajdonképpen, tehát zenére tátogó tínédzserek. Én egyszer belefutottam a Mamutban egy ilyen közönségbe, bementem a Mamutba, és ott volt milliárdnyi ilyen tínédzser, és ilyen sztárokért ott lelkesedtek, és akkor nem értettem, hogy mi történik, és mondták, hogy Musical.ly, és akkor hazamentem, megnéztem, hogy az internetre, hogy mi a bubánat, ez a Musical.ly, és ez tényleg ez volt az első ilyen TikTok-szerűség. Most ugye ez is nagyon érdekes, mert ezt szintén egy kínai csinálta, de egy Amerikában élő kínai, viszont maga a Musical.ly a Shanghai-ból működött. Tehát ugye ez már nagyon érdekessé teszi a sztorit, hogy fölvásárol egy kínai startup egy másik kínai startupot, amit viszont egy Amerikába emigrált kínai csinál, de Shanghai-ból működteti. Tehát itt már egy kicsit komplikálódik az a kép, hogy ez egy teljesen tisztán kínai app, hiszen Amerikában találta ki ezt a játékot ez a másik kínai fiatalember. De, és akkor ugye miből tudta megvenni ezeket az app-eket? Tehát, hogy igazából nekem az a tapasztalatom, minél többet foglalkozok ilyen digitális cégekkel, hogy mindig mindenből rettentő sok van az elején. Tehát Facebookból is 8 millió volt, így ezekből az ilyen zenélő app-ekből is ilyen kreatív, önposztoló, a felhasználók által tartalmat előállító app-ekből is rengeteg volt az elején. A kérdés az inkább az, hogy honnan van pénzük arra, hogy ők váljanak annyira nagyjá, hogy egy kritikus tömeget elérjenek. Ez az, amit ebben a digitális kapitalizmusban úgy hívnak, hogy blitz scaling, villámskálázás, hogy honnan tudjak olyan gyorsan, olyan nagyra nőni, hogy ők legyenek aztán a nyertesek.
Hát ez mindig a befektetőkön múlik szerintem, ahogy a Facebooknál is úgy volt, ugye az ígéret önmagában gond volt már a Facebooknak az első jó pár évében is, hogy nagy kérdőjel volt, hogy honnan lesz bevétel. Tehát mi az, ami majd vissza fogja hozni azt a pénzt, amit beletettek, mert ugye a számokat, azokat tudták hozni a usereket, és ezekkel a felvásárlásokkal, meg mergekkel az a jó, hogy jön hozzá az összes user account, és így a számokat fel lehet hozni, csak hogy honnan jön majd a pénz. Tehát,
azt szerintem majd... már a második kérdés, hogy honnan jön a pénz, az első kérdés az még előtte, hogy hogyan tudunk annyi pénzt összeszedni, hogy a hardware kapacitást mögé tudjuk rakni annak, hogy nagyján nőjünk. Tehát, hogy tipikusan az történik, és nagyon sok ilyen digitális cég ment tönkre abba, hogy kirakták a szoftvert, rengetegen letöltötték, és összeomlott a rendszer, mert egyszerűen nem volt annyi szerverparkjuk, hogy, és nem tudták olyan gyorsan fejleszteni hozzá a társas média applikációt, a kapcsolódásokat, tehát hogy rengeteg példa van arra, hogy a felhasználók olyan tömegesen megrohanták, hogy egyszerűen nem volt. Tehát ilyenkor kell, hogy legyen egy brutális mennyiségű pénztömeget, hogy nagyon gyorsan tudjál vásárolni programozót, szervert, és le tud követni hardwareben ezt a növekedést. Igazából, ahogy ugye a Facebook esetében ez Peter Thiel volt, illetve hát Mark Andreessen és az Andreessen Horowitz kockázati tőke társaság, tehát hogy oda raktak egy csomó ilyen pénzt. A YouTube esetében a Google volt a megmentő felvásárló, ki hogyan nézi. Tehát mindig megtaláljuk azokat a nagy cégeket, nagy befektetőket, akik lehetővé teszik azt, hogy egy cég ezt megcsinálja, és akkor fölmerül a kérdés, hogy a ByteDance esetében kik voltak ezek, és döbbenetesen érdekes. Tehát az első nagy befektető ebben a ByteDance TikTok sztoriban, ez egy Susquehanna International Group nevű amerikai kockázati tőke társaság, ez a Susquehanna, ez azt hiszem valami amerikai indián törzsnek a neve akar lenni. Ki volt az alapítója ennek a Susquehannának, amelyiknek a kínai lányvállalata belevásárolta magát a ByteDance-be? Két izraeli amerikai, az egyiket úgy hívják, hogy Arthur Dancsik, a másikat úgy hívják, hogy Jeffrey Yass, és ők arról híresek Izraelben, hogy ők egy Kohelet Fórum nevű think tanknek a támogatói, anyagi támogatói, tehát ilyen iszonyatosan nacionalista, konzervatív, ortodox amerikai, izraeli zsidók, akik Benjamin Netanyahu izraeli elnök számára letették azt a tervet, ami alapján Netanyahu ezt a demokráciát korlátozó intézkedés csomagot megvalósítani akarta, amit ellen tüntetett fél Izrael, és amit aztán az izraeli legfelsőbb bíróság most visszadobott. Tehát, hogy olyan...
Ez a Susquehanna, ez a Jeff Yass-nek a kockázati tőke, vagy private equity cége.
Így van, és ez a Jeff Yass és Arthur Dancsik, ők egyben a első számú támogatói, nem csak a ByteDance-nek, hanem ennek a Kohelet Fórum nevű think tanknek is, aki Netanyahu mögött áll. Szóval az első kapcsolódás az egy ilyen érdekes módon egy izraeli-amerikai kapcsolódás. A második kapcsolódás az ugye a minden lében kanál Masayoshi Son. Alig van olyan internetes digitális cég, ahol meg ne jelenne egy idő után Masayoshi Son, aki egy koreai japán befektető. Ő a SoftBank nevű, hát bank ez tulajdonképpen, de igazából ilyen digitális kockázati tőketársaságként működik. Ő meg arról híres, hogy a pénzének egy nagyon nagy része olyan emberektől van, mint a szaúdi diktátor Mohammed bin Salman, mert hogy valójában Masayoshi Son hát elég fura helyekről mobilizált tőkét. És hát ugye a harmadik befektető pedig egy Yuri Milner nevű fickó, aki meg arról híres, hogy ő a korábban a Facebookba is bevásárolta magát, egyszer csak megjelent Kaliforniában, és mondta, hogy ő nem is kér részesedést, de szeretne, vagy hogy mondjam, döntési jogokat nem kér, de szeretne részesedést vásárolni a Facebookban. Majd az amerikai sajtó megtalálta, hogy hát akkor tájt mögötte a Kreml áll, tehát hogy ez nagy valószínűséggel a Kremlnek a befolyásszerzési próbálkozása. Tehát, hogy már ezen a ponton érdekesen vegyessé válik a társaság, mert miközben a ByteDance-ről mindig úgy beszélünk, hogy ez egy kínai app, de hát itt az izraeli-amerikai ortodox nacionalistáktól a minden lében kanál Masayoshi Son, és rajta keresztül a szaudi király, vagy szaudi diktátor, a koronaherceg, az oroszok, mindenki megjelenik már egy nagyon korai ponton befektetőként, és van, aki ezek közül még mindig tulajdonos, van, aki meg közben kiszáll, de hogy a kezdeti fellendülésében a ByteDance-nek ennyire vegyes társaság vett részt.
És egyáltalán nem kevésbé érdekes a TikToknak a tulajdonosi köre, ugye az egyik nagy tulajdonos a ByteDance, amit az alapító ez a kínai pacák, akiről beszéltél, mi is a neve neki?
Yimin Zhang. Ja,
igen, Yimin Zhang így van alapított, de hogy ővé az a hírcsatorna is, az a híragregátor is, ami többek között az is belett tiltva, mert Indiában, hogyha jól emlékszem, ott volt valami baromi nagy vita, hogy fake news-t terjeszt, vagy nem fake news terjeszt, és akkor azt is betiltották Indiában. Szóval az az érdekes, hogy ha amennyire mögé nézünk ezeknek a cégeknek, egyáltalán nem arról van szó, hogy van egy nagy kínai cég, ami meghódította a világot, hanem egy ilyen teljes fura nemzetközi tulajdonosi háttér van. Nézzük majd meg a következő blogba akkor azt, hogy a TikToknak mi a tulajdonosi háttere.